Ugye múltkor kettő maradt olyan házi feladatnak, amilyen valamiről szól a példa, és ki kell találni, hogy egyáltalán mi a modell. Az egyik az a 11-es, ami úgy hangzik, hogy van egy mátrix adott n pontú súlyozott élő gráf, irányított gráf, és tudjuk róla, hogy nem tartalmaz negatív összhosszúságú irányított kört, illetve hogy az egyszerű irányított utak legfeljebb 25 élből állnak. Múltkoriról a 11. Jó, ez a két feltétel volt. És akkor az volt a kérdés, hogy adjunk olyan algoritmust, ami egy adott pontból, itt egyesnek sorszámozott pontból, az összes többibe vívő legrövidebb utaknak a hosszát meghatározza, milyen időben tudunk könnyen ilyen algoritmust adni. Egy adott pontból az összes többibe. Ugye, hát a Dijkstra algoritmust azt még csak ezen az órán tanultátok, tehát nyilván a múltkori gyakorlaton ez még nem játszhatott. Tehát a múltkor néztünk két darab N köbös algoritmust, az egyik ugye volt a Bellman-Ford, a másik pedig volt a Floyd. Mind a kettő dinamikus programozáson alapult. A Bellman-Fordnál az volt ugye az egyszerűbbről az egyel nagyobbra lépésnek a feltétele, hogy egyel növeltük az utak megengedett hosszát. A Floydnál pedig az volt az előrelépésnek a feltétele, hogy egyel növeltük a megengedett belső pontoknak a halmazát. Az út eleje és vége közé első pontoknak a, nem a számát, hanem hogy mik lehetnek azok. Ugye ráadásul a Floyd az az összes pontból az összes pontba meghatározta n köb idő alatt ezt az utaknak a hosszát. Jó. És ugye mi az az extra feltétel, amit itt ki tudunk használni? Hát az, hogy nincs negatív irányított kör, az mind a kettőnél előfeltétel volt. Hiszen ugye, hogyha van egy negatív kör, akkor ott eleve definíció kérdése, hogy most ez hogy számít bele az út hosszának számolásába. Másrészt tudjuk ugye, hogy egyszerű utakat keresünk, tehát eleve körökön nem akarunk végigmenni. Ha már nincs negatív, nincs értelme végigmenni rajta, mert úgyis csak növelhet. És tudjuk, hogy egy ilyen egyszerű útnak a hossza az legfeljebb 25 darab él. Jó, és akkor mit lehet itt tenni? Ugye valamelyik algoritmust fogjuk a kettő közül használni nyilván. Szerintetek melyiket? A Bellman-Fordot, mert ugye pont arról van szó, hogy a Bellman-Fordnál ez az ordo n köb, ez hogy jött ki? Úgy adódott ugye, hogy minden egyes, tehát elindultunk egy kezdőpontból, amit most az egyes számot viseli, és minden egyes lépésben egyel hosszabb utakat engedtem meg. Tehát az első iterációban kitöltöttem, hogy az egyesből az összes többi pontba vezető egy hosszú, egy darab élből álló utak közül ki a legrövidebb. Ez könnyű volt, hogy hol vannak élek. Akkor a következő lépésben ennek alapján kitöltöttem a következő sort, megkaptam a legfeljebb kettő hosszú utakat. És így tovább. Ugye hogy jött ki az n köbös futási idő? Egy ilyen cellának a kitöltéséhez ugye meg kellett vizsgálni adott esetben az összes fölötte lévő cellát. Ha mindenhonnan ment mondjuk ide él, akkor az összeset, de hát nem tudtam semmiképp jobbat mondani, mint hogy n darab cellát. Tehát egy ilyennek a kitöltése az n lépés, tehát ordo n. Akkor ugye egy sornak a kitöltése az ordo n négyzet. És hány sort kellett kitöltenem? Hát ugye legfeljebb n hosszú, n-1 hosszú utakat kerestem, n-1 élből álló utakat, tehát összesen volt n-1 darab sor, így jött ki az ordo n köb. Akkor ennél a feladatnál mi a helyzet? Igen. 25 darab sor van, tehát annak a kitöltése az ugye 25-ször n négyzet idő, ami még mindig ordo n négyzet. Jó, tehát ez a feladat pontosan abból áll, hogy az ember észreveszi, hogy ha a Bellman-Fordot futtatjuk, akkor ha a gráf 6 milliárd pontból áll, akkor is elég az első 25 sort kitölteni. Jó? Ez így egyszerű. Mondjuk nagyjából ez arra jó, hogy akkor így van lehetőség arra, hogy ugye az éhen példákat kérdezünk, a vizsgán lehet elméleti kérdés is, de hát ez már majdnem olyan, mint hogyha az elméleti, magát az algoritmust kellett volna ugye így felírni a vizsgán, és mégse csak az, hogy egy ilyen mátrixos izét töltögessetek ki, amit könnyű elszámolni. Rendben? Na, a másik, ami maradt, múltkorral azt még mindenképp meg akarom nézni, az viszont igazándiból legrövidebb utas feladat, tehát Bellman Ford meg Floydnál jött elő, de akár a Dijkstrás feladatsorban is benne lehetne. A 8-as, ami úgy hangzik, hogy nyári utazásunkra valutát akarunk váltani, a pénzváltó N különböző valutával foglalkozik, a J-edik fajta egy egységéért RI-jét kell fizetni, az I-edik pénz nem ment. Tehát ha például a J a dollár, az I a forint, akkor RIJ most, hát a 222 az most olyan kicsit erőteljesnek tűnik, de amikor ez a feladat született, akkor biztos ez lehetett az igaz. Tehát az RIJ 222, ez akkor azt jelenteni, hogy 222 forintért adnak nekünk egy dollárt, vagy akkor adtak. Jó, tehát ezeket a számokat így kell érteni. Ezek megvannak nekünk. Lényegében egy n-szer n-es mátrixunk van, amiben a fő átlóban nyilván egyesek vannak, és ez megadja, hogy váltják ezeket a valutákat. Adjunk olyan ordó n köb lépéses algoritmust, ami minden valuta párra meghatározza, hogy mi az elérhető legjobb átváltási arány, ha feltesszük, hogy az átváltásokért nem számolnak fel külön költséget. Ugye, és az a lényeg, hogy az íről jére történő átváltás az mehet több lépcsőben is, tehát lehet olyan, hogy az íről először átváltjuk K-ra, és aztán a K-ról J-re, tehát hogyha van nekünk forintunk, akkor abból előbb veszünk eurót, és aztán az euróból veszünk dollárt, és akkor hát, ha így olcsóbban megkapjuk. Jó, világos? És ugye azt kell meghatározni, hogy egy adott IJ párra mi lesz a lehető legjobb átváltási arány. Itt közben nem feltétlenül egy, hanem több valután is keresztül mehetünk, tehát megvan ez a 100x100-as mátrix, és akkor az a feladat, hogy ennek alapján hány kínai yuant kell fizetni egy argentin pezóért, hogyha a legügyesebbek vagyunk. Jó? Mi ez? Vagy mi köze van ennek az egészhez, amit eddig tanultunk?
A valuták a gráf csúcsai, és a súlyozás pedig az R.
Igen, tehát először ugye mondjuk abban a példában azt mondtuk, hogy van egy gráf, hogy itt nyilván nekünk kell kitalálni valami modellt. Nem meglepő, hogy itt azért valami gráfos modell van, tehát nagyon jól mondtad, a gráfnak a csúcsai lesznek az egyes valuták. Tehát ide tényleg írhatok akkor olyanokat, hogy forint, dollár, euró, szóval írjuk fel a yuant is, jó? Ha már szóba jött. És akkor ugye az élek köztel mik lesznek? Az átváltási arány valahogy, tehát ha mondjuk itt azt írtam, hogy a forint dollár az 2,22, akkor hát igazából mindegy, valamelyik irányba írom. Most lehet, hogy a feladathoz képest fordítva szerepel, de így. Akkor ez reprezentálja azt, hogy 222 forint 1 dollár. És ugye irányított élek vannak, ha nagyon akarom, akkor persze ezzel ekvivalens, hogy sőt, hát valószínűleg szükségem is van arra, hogy behúzzam a másik irányba is az élet, és akkor feltétlenül itt azt szerepel, hogy 1/222. Jó, és akkor hogyan tovább? Van egy gráfunk már legalább. Igen. Igen.
A kapacitásoknak a logaritmusát veszük, mert hogy a foldra így összeadódnak, azért is megszorozni kell.
Igen, tehát először is viszonylag algoritmustól függetlenül, ugye most mi legrövidebb utat tudunk keresni, itt valami olyanra lenne szükség, hogy most kiemelve ebből megint ezt a részletet. Itt van a forint, a dollár, 2,22. Mondjuk az euróért kell fizetni 250 forintot, és a dollárt odaadják nekünk. Hogy van? Nem egy euróért adják oda, hanem adják oda fél euróért, jó? Tehát most akkor nagyon, már nagyon elmásztunk a valóságtól. Akkor itt ugye az a helyzet, hogyha először megveszem a forintot, az eurót, az 250, és aztán nekem igazából ahhoz, hogy egy dollárt kapjak, csak fél euróra van szükségem, tehát 125 forintra eredetileg. Magyarul arra vagyok kíváncsi, hogy egy adott pontból, egy adott másik pontba mi a legrövidebb út, ahogy el tudok jutni. Tehát valami legrövidebb utas algoritmus akár jól jöhet, de itt most a legrövidebb az úgy idézőjeles. Nem arról van szó, hogy összeadom az éleknek a súlyát, és az lesz az út hossza, hanem összeszorzom őket. Jó, és akkor itt két dolgot lehet csinálni. Az egyik, hogy az ember elkezdi magyarázni akármelyik legrövidebb utas algoritmust, hogyha lényegében az összeg helyett szorzatot írok, akkor ugyanúgy kijön. Tehát a Dijkstra algoritmusnál is, ha mindenhol azt mondom, hogy nem összegnál, hanem szorzok, akkor gyönyörű szépen kiadódik a másik kettőnél is, ami múltól nem volt. Ennél egyszerűbb, hogy mi az, ami a szorzatokat nekem összegbe viszi át. Már elhangzott a... elhangzott a szó, ugye a logaritmus. Tehát én tulajdonképpen minden élre nem az átváltási arányt írom, hanem annak a logaritmusát. Jó, azt mondjuk még feltesszük, hogy az átváltási arány az mindig nagyobb, mint nulla. Ez talán nem egy valóságtól elrugaszkodott feltevés. Tehát van neki logaritmusa, és másrészt ugye a logaritmus függvény az valahogy így néz ki. Tehát szigorúan monoton növekvő. Magyarul pontosan az lesz a legrövidebb út a szorzatok alapján, ahol a logaritmusoknak az összege a legrövidebb volt. Ezt azért ott úgy hallgatólagosan kihasználom, hogy ezzel a függvénnyel, amit alkalmazok a hosszokon, nem rontom el a kisebb-nagyobb relációt. Jó, és akkor egyszerűen most már tényleg ugye nekem az a kérdés, hogy ez a nagyobb, vagy ez a nagyobb. Ha ezeket a logaritmusokat nézem, mint súlyokat, akkor már tényleg a legrövidebb utat keresem, ahol az út hossza már tényleg az élek összege, élek súlyának összege. És akkor ez már egy sima, mondjuk Dijkstra algoritmus. Még annyit kell meggondolni, hogy a Dijkstrával ugye az lehet a baj, bocsánat, ennek a meggondolásnak a kapcsán, hogy ugye a logaritmus az lesz negatív egy csomó élen. Hát nagyjából minden második élen negatív lesz. Tehát ott a Dijkstra pont nem lesz jó, mert ugye ott már negatív él sem megengedett, de negatív kör nincs benne, és ezért a másik két algoritmus jó lesz. Miért nem lehet negatív kör? Ez mit jelentene? Igen, tehát hogy a logaritmusok összegében a negatív kör, az ugye azt jelenti, hogy a szorzatok, vagy a szorzat, ahogy ezen a körön végig megyünk, az kisebb, mint egy. Szóval meggondoljátok, ez pont ez. Tehát, ha meg ez kisebb, mint egy, mondjuk így néz ki ez a három, akkor ugye akárhányszor körbe megyek, egyre csak gazdagszom. Ilyen meg azért, bár maga a példa is kicsit elrugaszkodott a tényleges devizapiasztól, de azért ennyire nem. Jó, tehát ezt feltesszük, hogy ilyen nincs. Oké? Ami a trükk volt, az még egyszer, hogy ha szorzatokról van szó, akkor a logaritmussal csináltam belőle összeget. Másik, ami sűrűn előjön, hogy mondjuk maximumot nézek. Tehát két út közül, vagy egy útnak a hossza, az az úton található éleknek a súlyának a maximuma, vagy minimuma. Ott akkor nem ilyen egyszerű a helyzet, ott tényleg kell valamit mondani magáról az algoritmusról, ahogy átírjuk. Jó? Na, akkor ha ezzel kapcsolatban nincs kérdés, jó, akkor térjünk át a mai témára. Két dolog lesz, az egyik a Dijkstra algoritmus, egyelőre a matrixos megvalósítást fogjuk nézni, illetve egy-két ilyen példát, amire egyáltalán Dijkstra algoritmus megoldást jelenthet, illetve a Dijkstra algoritmusban is, és önállóan is használt kupac adatszerkezet, Hol a maradék? Ilyen hiány van? Ott van még többlet belőle. Jó, tehát a kupac ez egy olyan adatszerkezet lesz, ami arra lesz alkalmas, hogy bármilyen prioritásos sort például megvalósítsunk. Tehát itt is jó lesz nekünk, de tudjátok, hogy ez önmagában is hasznos eszköz. Jó, tehát az első feladat az úgy hangzik, hogy van egy irányított gráf, aminek a csúcshalmaza az A-tól F-ig betűkkel van jelölve, és mindjárt fölrajzolom a táblára ahelyett, hogy felolvasnám, hogy milyen élei vannak. És a Dijkstra módszerrel meg kell határozni az A pontból az összes többibe vezető legrövidebb út hosszát. Ugye, mielőtt elkezdenénk, a Dijkstra arra volt alkalmas, hogy egy pontból az összes többibe, tehát ugyanúgy, mint a Bellman-Ford, egyből az összes többibe. A feltétele viszont az volt, hogy negatív él nem lehet a gráfban. A Bellman-Ford és a Floyd ugye megengedett negatív élet, csak negatív kört nem. Jó, tehát az A pontból az összes többibe, és akkor a B kérdés az az lesz, hogy az egyik élnek a súlyát egyel csökkentjük, melyek azok az élek, amiknek az esetében ezzel nem változik meg az A-tól mért távolságuk a pontoknak. Jó, akkor szerintem próbáljuk meg fölrajzolni ezt a gráfot. Jó, tehát nagyjából ez lett belőle. Na, mire emlékszünk a Dijkstra algoritmusból elvileg? Múltkor? Ma szerepelt? Nem tudom. Múltkor. Hát akkor már volt egy hetetek, hogy átolvasgassátok. Jó, nem volt 3 nap elfelejteni, meg 4 felfrissíteni. Ugye arról van szó, hogy lesz egy speciális halmazom, amit úgy hívok, hogy kész halmaz. Ebben kezdetben csak az a pont van benne, ahonnan az utakat indítom, tehát a kiinduló pont. És minden egyes lépésben ehhez veszek hozzá egy újabb pontot, minden iterációban. Na most a kész halmaznak az a tulajdonsága lesz, hogy a gráf minden egyes pontjáról fenn fogom tartani azt az információt, vagy el fogom tárolni azt az információt, hogy aktuálisan az általam ismert utak közül ez milyen messze van az A-tól. Tehát itt egy kívül lévő ponthoz fog tartozni az, hogy 8, egy belül lévő ponthoz az fog tartozni mondjuk, hogy 6. A készhalmaz fogja azokat a pontokat megadni, amikre ez a távolság már nem fog csökkenni. Tehát ez már ténylegesen az ő távolságuk lesz az A-tól, a legrövidebb útnak a hossza ebbe a pontba 6 lesz. Egy külső pont esetén ez a 8, ez még tovább csökkenhet 7-re, vagy akár 6-ra, ha most egész számoknál maradok, nyilván nem csak egészekre működik. Ugyanis tegyük fel, hogy így működik a dolog. Sőt, ennek a pontnak még végtelen. Jó, valahol itt tartunk. A Dijkstra algoritmus azt fogja csinálni, hogy ezeknek a pontoknak a távolságát már fixen tudom, ez már nem csökkenhet. A külső pontok közül kiválasztja azt, amelyik a legkisebb általam ismert távolság, ugye ez jelen esetben a 7. Ezt a pontot hozzáveszük a kész halmazhoz, ő akkor már egész biztos, hogy 7 távolságra van az A-tól. És megnézzük az ebből a pontból kiinduló éleket. Jó? Mondjuk ebbe a 9-es pontba megy egy 0 súlyú él, a 8-asba megy egy 3 súlyú, a 13-asba meg megy egy 4 súlyú. Akkor ez mit jelent? Ebbe a pontba jelenleg, mielőtt ezt a 7-est hozzávettem, az általam ismert legrövidebb távolság az 9 volt. Most mennyi lesz? 7 meg 0. Ugye ha ezen az újonnan hozzávett ponton keresztül jövök, akkor ez 9-ről 7-re csökken. Ez a 8-os mire fog változni? Semmire, ugye, mert eddig 8, valahogy, mit tudom én, ezen a ponton keresztül 8 távolságban volt, most ezen keresztül 10 távolságra lesz, tehát nem fogom javítani, frissíteni, mert a 10 az nagyobb, mint a 8. Ugye itt eddig 13 távolságra voltam, most pedig 11. Tehát ezt fogom csinálni, mindig kiválasztom a kész halmazban nem lévő pontok közül a legkisebb távolságút, azt hozzáveszem a kész halmazhoz, és a belőle kiinduló élek mentén frissítek. Amivel ugye azt nézem, hogy azok az utak, amiknek az utolsó pontja ez volt. Jó, ennyi fog történni. Itt csak 6 pontom lesz. Illetve kéri a feladat, hogy a kész halmaznak az aktuális állapotát is mindig jegyezzük föl. Jó, kezdetben ki van a kész halmazban? Az A. Jó, mi lesz az első? Hogy töltöm ki az első sort? Ugye az olyan, mintha épp most vettem volna bele az A pontot a kész halmazba, tehát az A-ból kiinduló összes élet megnézem, és azok mentén javítok. Ez azt jelenti, hogy a B-be 5, ide akár fölírhatom, hogy A-ból jöttem, illetve a C az nem, az E-be 6. Mi a következő lépés? Frissítettük a távolságokat, jön a következő iteráció, bevesszük a kész halmazba a nem kész halmazban lévő minimálisat. Ez ugye a B. És akkor valahogy így jelezném egy ilyen bekarikázásra, jó, hogy őt vettük be a kész halmazba a következő körbe. Tehát az ő távolsága az ezzel véglegessé vált. Ugye arra jó ez a kész halmaz, meg hogy mindig a minimálisat veszem be, hogy előfordulhat-e az, hogy itt van valaki, aki 8 távolságra van, és kívül van valaki, aki 6 távolságra van. Nem. Ugye, mert őt már előbb bevettem. Tehát azt tudom, hogy mindig aki bekerül, annak a távolsága már nem változhat. Pont ezért nem lehet nekem negatív élem, mert hogyha mondjuk innen mehetne kifelé még egy negatív súlyú él, akkor ugye ez a tulajdonság megborulhatna. Hogy a legközelebbieket vettem hozzá, és akik itt vannak, azok biztos, hogy ezeken a pontokon keresztül már csak messzebb lehetnek. Jó. Tehát akkor a B-t hozzávettem, következő lépésben mi lesz? Nézzük a B-ből kiinduló, ugye, még azt lehet, hogy nem mondtam, azokat az éleket, amik a kész halmazon kívülre mennek. Ez most a C-be megy egy 4 súlyú, tehát 5 meg 4 az 9. Illetve a D-be megy egy 6 súlyú, az 11. És még egy trükköt itt közben elkövetnék, jó? Mert akkor azzal úgy könnyebb lesz megválaszolni a feladat hátralévő részét. Felírom azt, hogy mik azok az élek, amik ezt a minimumot adták. Tehát amik alapján igazániból azt akarom felírni, hogy amikor egy pontot beveszek a kész halmazba, akkor abba a pontba befelé melyik volt az utolsó előtti csúcs, ahol jártam az odavezető úton. Tehát amikor a B-t bevettem, tulajdonképpen én felírom, hogy az A-ból a B-be ment egy 5 súlyűél. Jó? Ezt úgy mellékesen, ez nem része a Dijkstra algoritmusnak, de a feladat második részét ezzel könnyen meg fogom tudni válaszolni. Jó, kiválasztom a legkisebbet, melyik a legkisebb? C, nem nyert. Tehát ő a legkisebb, őt választjuk. A, B, E kerül a készhalmazba. Az E-ből kiinduló élek, megy az F-be egy egysúlyú. Megy a C-be egy kettősúlyú, 2 meg 6 az 8, az még javít. Illetve megy az megvolt, kész, ennyi. Tehát ők frissülnek. És akkor ide is fölírnám, hogy az E-be egy 6 súlyú éllel jutottam el az A-ból. Tehát lényegében, amit itt építek, az majdnem az lesz, hogy egy legrövidebb utakból álló fa. Tehát ahogy elindulok az A-ból, és minden más pontba egy szétágazó fa valamilyen úton eljutok, és azok lesznek a legrövidebb utak. Amiért ez mégsem fa lesz, az az, hogy még egy-két pluszért be fogunk majd húzni. Következő lépésben ugye ő a legkisebb. F, az F-ből kiinduló élek. Hát megy a B-be egy él, de az ugye a készhalmazbeli pontba megy, az engem már nem érdekel, azon biztos nem fogok tudni javítani. Megy a D-be, az még fontos lehet, 7 meg 1 az 8. És... Igen, köszönöm. És megy a C-be egy egysúlyú, 7 meg 1 az 8. Most akkor így ideírom, jó? Igen. Igazából mindegy, itt már nem kéne javítanom. Megint inkább a második rész megválaszolásához. Ezzel akkor azt akarom jelezni, hogy most akár az E-ből, akár az F-ből jöhetek, mert ugyanaz. Kiválasztom a kettő közül a kisebbet. Melyik? Jó, nektek 8, akkor legyen a D. Ja, bocsánat, ide az F-et még, mintha nem rajzoltam volna föl. Ugye az F-be úgy jutottunk el, hogy az E-ből mentünk egy egysúlyú élen. Tehát itt kiválasztottam a kisebbet, ami a D, nézem a D-ből kiinduló éleket, az E-be megy egy kettősúlyú, de az E az már benne van a készhalmazban, tehát ezzel nem kell törődjek. Akkor nem javítok semmit. Ugye a D-be az F-ből jutottam el egy egysúlyú élen. És akkor jön a következő iteráció, melyik a legkisebb, a maradék egy közül, ugye nyilván a C lesz a legkisebb. A, B, C, D, E, F. Akkor mindenki bekerül a készhalmazba, ugye ez lesz az utolsó iteráció, tehát N-1 darab iteráció van, vagy N darab, hogyha azt az elsőt is hozzávesszük. Ugye is egy iteráció, bocsánat, akkor ez még úgy talán érdemes elmondani, az N lépésből áll, mert ugye adott esetben mind az N pontot, ahova megy él, meg kell vizsgálnom. Tehát amikor hozzávettem mondjuk itt a B pontot, akkor a B-nek az összes szomszédját megvizsgálom, tehát így lesz N-szer N a futási idő. Tehát a D-nek kimenő éleit már nem érdemes vizsgálni, ide viszont, bocsánat, a C-nek. A C-t honnan érem el, és ugye most van az, hogy ha csak annyit csinálnék, hogy ott meghagytam volna, hogy E, akkor itt az lenne, hogy egy kettő hosszú élen az E-ből. És akkor amit így kaptam, az lenne a legrövidebb utaknak egy lehetséges ilyen fája. Tehát gyökér az onnan induló legrövidebb utak. Ez gyönyörű szépen fölépíti a Dijkstra algoritmus, amint látható. Oké? Ez világos, hogy ennek ahhoz mi köze? És itt annyit módosítottam rajta, hogy ez az F ott pluszban szerepel, tehát így megjegyeztem, hogy és egyébként innen egy egysúlyú élen is el lehet oda jutni. Tehát ha akarnám, akkor egy másik legrövidebb útfa, az így néz neki. Akkor eddig rendben? Úgy érthető, hogy megy az algoritmus? Van azt hiszem még egy konkrét ilyen, játsszuk le a Dijkstrát azon a gráfon, hogy. Tehát a hetes példa, akinek ez nem ment, az otthon nézze meg, és kérdezze legközelebb, hogyha azt nem tudja maga szépen végig gondolva megcsinálni. Itt viszont a B kérdés, ami maradt, hogy egy élsúlyát egyel csökkentjük, mely élek esetében nem változnak meg ezzel az A-tól mért távolságok? Ugye, mik voltak azok az élek, amik oda vannak rajzolva? A piros meg a fekete szaggatott? Ha úgy akarom mondani, akkor az úgynevezett szoros élek, tehát azok az élek, amik a legrövidebb úthoz pontosan hozzájárultak. Most itt kihasználom azt, hogy minden élen egész szám van, és az egyel csökkentés az azt jelenti, ugye, hogy az előző egész számra csökkentem. Tehát azt akarom mondani, hogy az egyel csökkentés az nyilván egy ilyen szoros élet, ha csökkentek egyet, tehát mondjuk ezt 2-ről 1-re leviszem, akkor mi történik? Akkor valamelyik pont közelebb kerül A-hoz, az, aki ebben a fában lejjebb van. Ugye, hogyha tudom, én ezt viszem le 6-ról 5-re, akkor ez az egész részfa közelebb kerül az A-hoz. Tehát ezek pont olyan élek, és azért volt értelme ezt is behúzni, mert ugye a kettő közül bármelyiket lejjebb csökkentem egyel, akkor a C közelebb kerül. Most ugye vannak azok az élek, amik nem szoros élek, tehát mondjuk a B-ből a C-be megy egy 4-súlyú él. Ugye az a lényeg ennek az egyel csökkentésnek, hogy akkor így a legrosszabb esetben is ő szorossá válhat. Tehát mondjuk ezt a 4-súlyút csökkentem egyel, akkor az szorossá válik, mert akkor itt egy 5-3, összesen 8 hosszú út keletkezik. De ha eddig nem volt szoros, akkor most biztos, hogy nem szünteti meg azt a tulajdonságot, hogy a másik út legrövidebb marad. Tehát pont az ilyen hullámos típusú, eredetileg itt nem szereplő élek, lesznek azok, akiknek egyel csökkenthetem a súlyt, attól még nem változik a pontok távolsága. Oké? Okay. És itt a másik ilyen lehetséges kérdés ebben a témakörben, ami a hetes feladatban van, hogy hozzáadok egy élet, és mik lesznek azok a súlyok az újonnan hozzáadott élen, amik esetében valami változik. Tehát mondjuk, itt nem volt olyan él, hogy D-ből valami értelmesebbet, hogy mondjuk B-ből F-be? Olyan nem volt, ugye? Tehát hozzáadok egy B-F élet, és az a kérdés, hogy milyen súlyokat kell írjak erre a BF élre ahhoz, hogy valamely pontoknak változzon a távolsága A-tól. És ugye itt megint csak annyi a kérdés, hogy a B-be 5-tel tudtam eljutni, az F-be 7-tel, tehát lényegében ide bármi olyan X-et írok, ami, hát most ha így írom, hogy kisebb, mint 2, ha egészeket akarok írni, akkor persze az X az 1 vagy 0. Tehát ugye megint erről az ábrázolásmódról ez nagyon egyszerűen megválaszolható. Jó, akkor szerintem Dijkstrát tudjuk, átnéztük, elfogadjuk. Kitűnő. Na, akkor viszont nézzük a második feladatot, ami egy kupacot épít, használ. A kupac ugye úgy jön elő, hogy a Dijkstra algoritmusnál, ha nem ezt a mátrixos felírást használom, hanem azt, hogy ezek közül a pontok közül ki van a legközelebb az A ponthoz, azt egy kupacban tárolom, akkor adott esetben ritka gráfok esetén gyorsabb algoritmust tudok kapni. Mert ugye akkor nem kell minden soron állandóan végigmenni, hanem ténylegesen csak az éleket kell tekinteni. Jó. Most, hogyha elég össze akarnám keverni a társaságot, akkor egyébként itt jegyzem meg, prima algoritmusról volt már minimális súlyú feszítőfákat keresünk? Sosem tudom, hogy BS-ből előjön-e. Majd akkor itt lesz szó, itt akkor lesz szó róla. Na. Ugyanez az algoritmus lesz, teljesen. Ami a különbség, hogy a Dijkstránál az egész útnak a hosszát nézem, tehát ott elindulok az A-ból, ő neki 7 volt a távolsága, hozzávettem, akkor ennek 11 lesz. Amikor feszítőfát keresek, akkor csak ezeknek a kézből készen kívülre lépő éleknek a súlyát fogom nézni, és azokon keresem a maximumot vagy minimumot. Itt mondjuk csak minimummal működik, de ott működne maximummal is. Hogy van? Bocsánat, jó. Minimumot. Jó, tehát ennyi lesz a különbség a kettő között. Majd ott emlékezzetek rá. A Dijkstránál a teljes út az, amire minimalizálni szeretnék. Jó, tehát akkor visszatérve a kupachoz. Azért csalinkázok így egyébként, hogy legyen élvezet majd az egyes részeknek a megfelelően egymás utánvágásában. Jó, mi az, hogy kupac? Kivágós rész jön, nem párgyűlésen vagyunk, úgyhogy nyugodtan lehet gondolkodni, tehát így megnézhetitek, vagy visszalapozni ti is, és próbálhatok válaszolni. Igen?
Egy olyan teljes minális fa, vagy egy D-rendű fa, ahol minden gyermekre jellemző az, hogy nagyobb a
mérője. Igen. Tehát, következő dolgok voltak, hogy ez, nézzük azt az egyszerű esetet, hogy bináris, jó? Tehát két felé ágazunk minden csúcsból, ágazhatunk D felé is, az volt előadáson, nagyon nem különbözik, csak kicsit az algoritmusokat kell átalakítani. Tehát, először is az, hogy bináris fa, ugye vannak a csúcsok, és akkor minden csúcsnak van 0, 1 vagy 2 gyereke. Jó. Ez mondjuk egy bináris fa. Ja. Szoktak akkor itt olyat mondani, hogy ő a gyökér, ők a levelek, akiknek nincs gyerekük, annak ugye a leszármazottak, az ősök, tehát ezek a fogalmak, mint egy ilyen családfánál, aki föntről indul a nagyapótól, így működnek. A kupac ehhez képest még annyit tud, hogy ő teljes, ami azt jelenti, hogy a levelek azok két egymás alatti szinten helyezkednek el, mégpedig úgy, hogy az utolsó előtti szint az teljesen föl van töltve, és az utolsó szinten, hát az is vagy teljesen föl van töltve, vagy innen jobbra folytonosan hiányozhat néhány elem. Tehát ez egy teljes bináris fa, ez mondjuk nem egy teljes bináris fa. Jó? Mert ha azt akarom, hogy itt legyen egy gyerek, akkor itt is meg kéne legyen az összes. Jó, és akkor eddig úgy szépen rajzoltunk. A lényege nyilván az lesz, attól lesz adatszerkezet, hogy a csúcsokban elemek helyezkednek el. Tehát ugye a csúcsaiban. Elemek vannak, és az az igaz, az a tulajdonság, hogy a szülő az mindig kisebb elem, tehát valamilyen rendezett elemek, valamilyen rendezett halmazból származó elemek, bocsánat. És az az igaz, hogy a szülő az mindig kisebb, vagy hát ha egyenlő elemeket, egyenlő kulcsokat is megengedünk, akkor kisebb vagy egyenlő. De most maradjunk annál, hogy kisebb, mint a gyerek. Ez azt jelenti, hogy a kupacnak a gyökerében található a minimális eleme. Jó, egy párat beírtam, nem írom végig. Ugye, amit rögtön látni kell, az az, hogy elképzelhető, hogy mondjuk az egyik irányba haladva egy alig nőnek a számok lefelé, a másik irányba meg nagyon nőnek. Tehát azon kívül, hogy ezt a tulajdonságot tudom, azon kívül nem nagyon tudom, hogy, vagy hát nem tudom, hogy két olyan elem között mi a kapcsolat, akik közül egyik sem őse vagy leszármazottja a másiknak. Nyilván ebből, hogy a szülő az kisebb, mint a gyerek, következik, hogy bármilyen ős az kisebb, mint a leszármazott. Ugye ős leszármazott, akik egy ilyen úton össze, úttal össze vannak kötve. Úgyhogy az út az csak lefele mehet a fában, mondjuk. De e között, a kettő között semmit nem tudok mondani. Jó, mire jó ez? Na, csak nem akarjátok úgy végighallgatni, hogy fogalmatok sincs, hogy miről jó, mire jó, vagy hogy én sem mondom meg, tehát annak úgy nyilván nincs értelme. Ugye a minimális elem ott van a tetején, tehát ezt ki tudom választani egy lépésben. Persze ahhoz, hogyha azt onnan kitörlöm, megint a következő legkisebb elem kerüljön a tetejére adott esetben néhány, meg ugye megmaradjon ez a struktúra, hogy teljes bináris fa, megint pár lépést azért tennem kell. De mindenestül meg tudom azt csinálni, hogy a minimális elemet kitörlöm az elemek számával logaritmikusan arányos időben. Ami úgy körülbelül egyébként a kupacnak a magassága. Ugye teljes bináris fa, tehát ha n elem van benne, akkor körülbelül log n magasságú. És ha log n felső egész rész, akkor lehet, hogy van egy plusz egy, de körülbelül log n. Ezért jó, hogy teljes, mert egy sima bináris fa ugye lehetne csak egy ilyen nagyon hosszú lefelé menő út, mondjuk. Tehát a minimális elem könnyen törölhető, magyarul tényleg a prioritásos sor. Erre már akkor remélem mindenki tud millió példát hozni, hogy mire jó egy prioritásos sor. Tehát amiben jön, érkeznek valami igények, mindegyiknek van egy prioritása, beszúrom a sorba, és mindig a felszabaduló kiszolgáló a legkisebb prioritásút kezdi el kiszolgálni innen. Azt nagyon gyorsan megtaláljuk, helyreállítjuk az adatszerkezetet, hogy a következő legkisebbet megint könnyű legyen kiszedni. Mennyi idő alatt tudja beszúrni ebbe a szerkezetbe? Vagy mennyi idő alatt tudunk beszúrni egy elemet? Megint csak ordologen. Mennyi idő alatt tudunk felépíteni egy ilyen kupacot? Itt van n elem, építsünk fel belőle egy kupacot. Mindjárt megnézzük majd, hogy ezek hogy mennek, jó? Hát úgy kapásból melyik látszik? Mondjuk N elemet akarunk, N elemből akarunk egy kupacot felépíteni. Ugye egyesével beszúrjuk, az N-szer log N. Most itt mindjárt fogunk nézni egy olyan megoldást, ami lineáris időben ezt elvégzi. Tehát N időben. No, tehát ők a legfontosabb műveletek, látszik, hogy gyorsan mennek. Az is látszik, hogy majd, ha az ember az algoritmusokat olvasgatja, meg nézi, hogy hogy működnek, hogy tulajdonképpen ez most úgy van, hogy a minimális elem van legfölül, de akár lehetne a maximális elem is legfölül. Tehát semmi különbség nincs. Minden, amit itt elmondunk az egyik irányba, az elmondható lenne a másikba is. Azt akkor mit tudom, max kupac, vagy hogy lehet hívni. Tehát ez, ha valakinek úgy jobban tetszik. Hol található, maradjunk akkor innen kezdve jó ennél a minimális kupacnál, tehát hogy a minimum a legfőbb. Hol található a legnagyobb elem, ami ebben a kupacban van? Azért ez nem igaz, hogy nem tudjuk. Valamit tudunk róla, tehát nem akárhol ezt merem állítani. Valamelyik levélben, ezt azért tudjuk róla. Mennyi időbe telik megtalálni a kupacban a legnagyobb elemet? Valamelyik levelet, amiben a legnagyobb elem van. Hány levél van, amit végig kell nézni? Nem, tehát összesen van N darab elem. Ugye, vagy játszhatjuk azt is, hogy 2 a log n-ediken. Opa. Hát a 2 a log n-ediken az n, ugye? Na most azt akartam írni igazából, vagy legyen az, hogy k-val jelöljük a szintek számát, jó? És akkor a k az hát ilyen körülbelül, mert most mondom, ilyen felső-alsó egész részt meg plusz egyekkel hadd ne foglalkozzunk, az log n. Kírom, hogy log 2n. Hány levél van? Mondjuk ha végigért, tehát ha itt az utolsó szint is teljes, akkor hány levél van? Ugye akkor 2 a k-1-en levél van, ami akkor tényleg olyan körülbelül 2 a k-adikon per 2, vagy 2 a log 2 n-ediken per 2, tehát az olyan n fél. Jó, itt volt ilyen körülbelül számolgatás benne, de tehát azt akarom mondani, hogy nagyjából a leveleknek a fele, bocsánat, nagyjából az elemeknek a fele az levél. Jó, ezt úgy nem gondolná az ember elsőre feltétlenül, hogyha van egy ilyen jó mély faj, nagy kupac, akkor a levelek fele az levél, de pont a teljessége a fának az ezt eredményezi. Tehát a maximális elemet elég nehéz megtalálni benne. Lényegében ugye semmit nem tudok ezeknek az összehasonlításáról, semmit nem tárol az adatszerkezet, úgyhogy az n fél összehasonlítás. Tehát nem mindenre jó azért ez a kupac, tudni kell, hogy vannak ilyen jellegű korlátai is. Azt hiszem a feladatsoron nem szerepel, de egy érdekes példa, hogy lehet olyan adatszerkezetet adni, amiből hatékonyan lehet a minimum, meg a maximum elemet is kiválasztani. És ott úgy lehet trükközni azért a kupacokkal, hogy ez így működjön. Önmagában nem működik simán. Igen, meg lehet csinálni két kupaccal. És akkor az egyik a minimum szerint, a másik a maximum szerint van ugye kupac. Az a baj, hogy törölsz ki egy tetszőleges levelet valamelyikből. Mert látni fogjuk, hogy a törlés a kupacból az a mintör. Tehát a gyökerét tudod kitörölni egyszerűen. De ugye, ha egy valamelyik elemet... Bocsánat, úgy van a példa utána továbbvíve, hogy ezeket használni is lehessen. Tehát tudjak beszúrni, meg törölni belőle. Jó? Tehát ez lehet rajta gondolkodni, egy jó pofa példa. Na, visszatérve, nézzük meg akkor a konkrétan a kettes feladatban szereplő számokat, hogy hogy lesz abból kupac. Azt mondja. Tehát először is a lineáris idejű építés. Ez úgy működik, hogy elkezdem simán sorba fölvenni az elemeket. Lehet, hogy innen kezdem el, mert akkor még egyszerű. Tehát 31, 6, 50, 7, 2, 51. Pá. Föntről lefele, balról jobbra felírom az elemeket, felépítem a teljes bináris fát. Ugye, akkor ő teljes bináris fa, a kupac tulajdonság, ami tehát az volt, hogy a szülő az kisebb, mint a gyerek, az nyilván egy csomó helyen sérül. Tehát ezt helyre kell állítani, mielőtt azt mondanám, hogy akkor ő kupac. Ezt pedig úgy csinálom, hogy elindulok lentről fölfelé, és jobbról balra. És minden egyes elemre meghívok egy speciális eljárást, ami a könyvben, ha jól emlékszem, akkor a felszivárog nevet viseli. Az előadásom meg kupacol néven futott. Ilyesmi. Mindegy, nevétől függetlenül ez az eljárás azt csinálja, hogy az adott elemre megnézi, hogy ő kisebb-e, mint a, vagy nagyobb-e, bocsánat, mint a gyereke, valamelyik gyereke. Ha igen, akkor ugye sérül a kupac tulajdonság, akkor megcseréli őket, és rekurzívan lefele is javít. Tehát ezt csinálom lentről fölfele, először ő rajtuk, nyilván ugye nekik nincs gyerekük, tehát még a levelekre nem kell egyébként meghívni. És itt folytatom, a következő szinten, jobbról balra. És az első, ahol azt találom, hogy sérül a kupac tulajdonság, az ez a hatos. És akkor azt csinálom, hogy ezt a hatost megcserélem az ő kisebbik gyerekével. Ugye adott esetben sérthetné a kupac tulajdonságot mind a két szám is, tehát ha itt mondjuk nem egy hetes lenne, hanem egy négyes, akkor mind a kettő sérülne. Ezt nézzük meg azért így. És ugye ha a kettessel cserélem ki, akkor ebben a pontban már rendben vagyok. Ebben a részfában pedig mi a helyzet? Hát itt eddig volt ugye valamilyen részfa, amiről azt tudtam, hogy ezek az elemek itt nagyobbak voltak, mint a kettes. Most lehoztam ide egy hatos, tehát lehet, hogy ezzel itt megsértettem a kupac tulajdonságot. Úgyhogy ezért itt tovább kell nézni lefelé, rekurzívan. Mindig, amikor valahol elindulok, akkor rekurzívan lefelé végig kell nézni. Na most, hogyha viszont nem azt csinálnám, hogy a kisebbik elemet hozom föl ide a szülőbe, hanem mondjuk a nagyobbikat, akkor ugye nem nyernék vele semmit, mert akkor itt továbbra is sérülne ez a tulajdonság. Rendben? Tehát a kisebbik elemet oda felhozom, és akkor most már tudom, hogy az itt gyökerező részfa, meg az itt gyökerező részfa, az kupac. Mind a kettő külön-külön. Megyek a legfelső sorba, ott megint sérül a kupac tulajdonság itt. Akkor a gyökérre meghívom ezt az eljárást, ami ugye azt csinálja, hogy a kisebbik gyerekét fölviszi, őt lehozza. De hát akkor itt megint sérül a kupac tulajdonság, ugye? Egy túl nagy számot ide lehoztam, tehát itt lefelé folytatnom kell, kisebbik gyerek följön, úgyhogy azt fogom kapni, hogy ez, és ez már egy kupac, teljesül rá a kupac tulajdonság. Jó, tehát itt ér véget az épít művelet. Jó. Következő része a feladatnak, gondolom be kell szúrni valami elemet, az egyes, majd az ötös számot szúrjuk be. Kupacba és indexbe kitűnően beszúrhatók ezek a számok. Szúrjuk be először az egyest, azért ez így szokott mindig. Ugye a beszúrás az úgy megy, hogy a teljes bináris fa tulajdonságot szeretném megőrizni vele elsőként. Tehát beteszem az első üres helyre. Most jelen esetben oda. Most akkor nem meglepő, hogy ez adott esetben megsérti a kupac tulajdonságot. Amit ilyenkor csinálnom kell, az az, hogy az előbb ugye az történt, hogy a nagy számok jöttek valahogy lefelé, tehát mindig elindultam, és ugye ez a 31 úgy szépen lejött. Itt pedig a kis számok fognak fölmenni, tehát itt mindig az aktuális számot, amit éppen beszúrtam, hasonlítom össze a szülőjével. Az előbb ugye a szülőt hasonlítottam össze a két gyerekkel, most fölfele megyek a másik irányba. Az egyest összehasonlítom az 50-essel, és hogyha az egyes a kisebb, mint ahogy jelen esetben is, akkor kicserélem őket. És ezt csinálom tovább, ugye ide fog kerülni az egyes, összehasonlítom a kettessel, ha kisebb, kicserélem őket. Tehát első körben az lesz, hogy az egyest az 50-essel, és akkor ugye itt sérül a kupac tulajdonság. Látszik, hogy megint csak a szinteken kell végigmenjek. Legfeljebb, innen is jön majd a log-n-es beszúrás. Ugye ott sérül, akkor kicserélem őket. És kész. Jó. Miért nem lehet olyan problémám, hogy ugye most is jött lefelé egy szám. Tehát ez a kettes ez lejött, és ide került a többieknek a szülőjébe. Tehát ha azt mondom, amit itt az előbb magyaráztam, hogy itt van egy részfa, és a fölött volt egy egyes, és ez már így rendben volt, ez a rész, és aztán ide a gyökérbe hoztam egy nagyobb számot. Mint ahogy itt is ugye az történt, hogy már rendben volt ez a részfa, hogy 2, 7, 6, behoztam a gyökérbe egy nagyobb számot, és ez elrontotta a részfában a kupac tulajdonságot. Oké? Itt valami hasonló történik, nem? Itt egy részfa, ami már rendben van, és behozok a gyökerébe egy nagyobb számot, miért nem fogja az elrontani a kupac tulajdonságot? Igen, mert ennek az egész részfának az a kettes az őse volt, tehát kisebb nála. Jó? Ami itt ugye a kupac építésnél még azért nem igaz, mert itt is el tudom mondani, hogy az őse volt, de itt még nem teljesült a kupac tulajdonság, mert pont most akarom garantálni a kupac tulajdonságot. Ha már egyszer teljesült, akkor már az ilyen cserékkel nem okozhatok bajt. Tehát akkor ebbe beszúrtam sikeresen az egyes számot, és megkaptam a következő kupacot az egyes beszúrása után. Jó, szúrjunk be egy ötöst is. Hova kerül az ötös elsőként? Ugye az első üres helyre, most ez a szint már betelt, a legalsó, akkor nyitok egy új szintet, odaírom az ötöst. És akkor innen kezdve elkezd az ötös fölfelé jönni, egész addig, amíg ő kisebb, mint a szülője, addig helyet cserél a szülőjével, és megy fölfelé. Hogy először a 7-essel cserél helyet, aztán a 6-ossal cserél helyet. És aztán az 1-essel már nem cserél helyet. Ez a kupac, miután beszúrtuk az 5-öst. Látszik megint az, azt nem győzöm hangsúlyozni, hogy az, hogy melyik elem melyik szinten van, ha nincs köztük leszármazott ős reláció, akkor nem jelent semmit arra nézvést, hogy melyik a kisebb, nagyobb. Más sorrendbe szúrtam volna be, akkor a heteset simán lehetne följebb. Jó, és akkor ezzel ugye megvolt a beszúrás, ami tehát akkor ordológen. Még egyszer berakom az első üres helyre, hogy teljes bináris fa legyen, és egész addig fölfelé kicserélgetem a szülőjével, amíg kisebb nála. Törlés. Ugye az a következő a C rész, hogy két egymást követő mintört hajtsunk végre. Törlés. Úgy így törlünk kupacból, hogy kiszedjük a minimális elemet. Ez miért nem jó? Vagy hát jó, meg kitöröltük, csak most nincs ott semmi. Tehát az első, ami történik, az az, hogy ugye továbbra is teljes bináris fa struktúrát fenn akarom tartani, tehát ki az, akit ide tehetek? Ugye azt, aki innen alulról törölhető lenne. Hát ezt most meghagyom így, és inkább átrajzolom, de az van, hogy ugye ide jön a 7-es, 5-2, 6-31. Tehát aki innen, az jön a tetejére. És akkor megint csak a kupac tulajdonsággal kell törődjek, azzal a struktúrális dologgal, hogy teljes bináris, azzal nem. Mert az megmarad magától. Na jó, de most ugye azért ciki van, mert ide fölhoztam egy jó nagy számot. Mit csinálok? Ugye megint az van, hogy a részfákban teljesül a kupac tulajdonság, mert ott nem változtattam semmit. Azok eddig is kupacok voltak, ha most így ezt nem nézem, külön-külön. Egyedül ebben a pontban sérült, tehát most ugyanazt a felszivárog eljárást hívom meg a gyökérre, amit a kupacépítésnél is csináltam. Ha a gyökérben lévő elem kisebb, mint, bocsánat, nagyobb, mint valamelyik gyereke, akkor kicserélem a kisebbik gyerekével, és ezt rekurzívan lefelé alkalmazom, amíg tudom. Tehát először kicserélem nyilván a 2-essel. És aztán következő lépésben ugye örülök annak, hogy ez helyreállt a kupac tulajdonság. Ez a 7-es most már nem kisebb, mint valamelyik gyereke, mint bármelyik gyereke, tehát ez akkor megint kupac. Tehát megvan a mintör, kitöröltem az 1-est. És jegyzem meg, ugye megint a minimális elem a csúcsára került. Tehát készen áll arra, hogy töröljük. Úgyhogy töröljük. Helyére jön megint a legutolsó. Tehát 50, 5, 7, 51. És ugye megint a gyökérre meghívom ezt a felszivárog vagy kupacol eljárást, ami abból áll, hogy a kisebb gyerekét fölhozom helyére. És ezt rekurzívan lefelé folytatom. Látszik, hogy most itt romlott el a kupac tulajdonság. Tehát most őrá kell ezt meglépnem, hogy a kisebb gyerekét a helyére hozom, és akkor ez a végső kupac, amit kaptam. Kitörölve belőle az 1-est meg a 2-est. Bonyolult? Jó, tehát alapvetően az EH, hogyha az ember ránéz egy feladatsorra, akkor így két típusú példából áll. Az egyik, ahol tényleg valami algoritmus csak végig kell csinálni. Én merem állítani, hogy az ilyen példákból szinte meg lehet az EH. Tehát tényleg ezért is ajánlom nagyon, hogyha itt most azzal, hogy nem bonyolult, és oké, értjük, akkor azért egy vagy két példát csináljatok meg minden típusból az EH előtt. Egy ilyet, egy Dijkstrát, egy Bellman-Fordot, tehát ki kell nyitni a könyvet, füzetet, lehet kérdezni, rá kell szánni egy kis időt, de így tökre végig csinálható. És ha az megy, akkor az EH-n is menni fog, és akkor az már, tehát az ilyen, ha ez a feladat, akkor fix 10 pont, ugye, mert sokat nem gondolkodtunk. Megjegyeztünk két műveletet. Jó, és akkor utána lehet, hogy most az egyéb példáknál lehet, hogy kell valami ötlet, az vagy megvan, vagy nincs. De ehhez nem kell különösebben töprengeni. Jó. Na viszont most még van idő akár olyan feladatot is megoldani, amihez kell. Jó. Na, a hármas az egy ilyen, most azt nem fogom felírni, mert ez egy táblázat, de ez majd akkor letölthető lesz a honlapról. De az a lényeg, hogy megvan adva a Dijkstra algoritmus futása során, hogy az a tömb, amit ide az előbb is felírtunk az egyes feladatnál, hogyan változik. És meg kell adni egy olyan lehető legkevesebb élet tartalmazó gráfot, ami esetében ez lehet a Dijkstra algoritmus egy futása. Tehát ennyit lehet tekerni egy Dijkstra algoritmuson, ez a maximális gondolkodós része, amit ki lehet belehozni. Jó, ezt egy kicsit hagyom, hogy mindenki nézze meg. Tehát értitek, mi a feladat? Fel kell építeni a gráfot, amire ez volt a Dijkstra futása. A V1-ből kiindulva ezeket a távolságokat kaptuk. Az lehetne, hogy mindenkit veszel kis kamerával, és oda kivetíted, hogy ki hol tart. És... Valahogy ugye, hogy indul ez az egész? Ki az, akinek esetleg megvan már a gráf? Ki az, akinek már mondjuk van 8 éle a gráfban? Jó, nem megyünk lejjebb. Ugye úgy indul, hogy megvan adva az első sor. Tehát a V1-ből induló utakat kell keressem. És az első sor az mit mond? Hogy mik a közvetlen szomszédai. Tehát az első sor az rögtön megadja a V1-ből kiinduló éleket a súlyukkal együtt. Tehát azt mondja, a V2-be megy egy 6 súlyú, a V3-ba megy egy 9 súlyú, ez 2, ez 6, és a V6-ba megy egy 7 súlyú. A többi meg nem megy V1-ből, mert ugye az első sorban az szerepel, hogy végtelen. Hogyan tovább? ugye innen akkor az a trükk, hogy a már meglévő gráfon valahogy próbáljuk futtatgatni az algoritmust. Tehát ha itt tartunk, akkor tudjuk, hogy a kész halmaz, az ugye eredetileg úgy nézett ki, hogy a V1 volt benne, most itt a minimális a 2-es, tehát bevesszük a V2-t. És ez ugye azért fontos, mert látjuk, hogy a táblázat második sora javulásokat jelöl valahol az első sorhoz képest, nevezetesen a V3-nál, a V4-nél és a V6-nál javulunk. Ezt mire használjuk? Jó, mindenki nézze meg, első. Oké. Mire használjuk? Ugye nyilván pont ott történt javulás, ahol élek voltak a V2-ből kiindulóan. Itt van egyébként az a feltétel kihasználva, hogy minimális élszámú gráfunk van. Tehát mondjuk a V3-nál, hogy van itt, hát itt most még pont nem, de a következőnél majd. Jó. Tehát itt mindenhol történik javulás. Kivéve a V5-öt, ahova továbbra sem tudunk eljutni. Tehát a V2 az már a kézben van, a V3-ban most már 5-tel el tudunk jutni. Ez csak úgy lehet, hogy a V2-ből megyünk. Egy három súlyú élen. A V4, ami eddig nem is volt elérhető, most már elérhető, összesen 9 a távolsága, tehát ez úgy lehet, hogy a V2-ből megy egy 7 súlyú él. Illetve a V6, aminek 7-ről 6-ra csökken a távolsága, ami csak úgy lehet, hogy a V2-ből megy egy 4 súlyú él. Oké? Megint Dijkstra algoritmus, ők vannak a kézben, mindenkinek ugye a második sorban megvan a távolsága, a minimális ezek közül az a V3, ami ugye 5 távolságra van, tehát a V3 kerül bele a kézbe. Úgyhogy bármilyen javulás, ami a következő sorban van, az a V3-on keresztül történik. Ugye a V4 az 9-ről 6-ra javul, tehát a V3 5-jéhöz képest itt még van egy hosszú él. V3-ból V4-be. Mindig akit épp a kézbe vettünk, onnan mennek ki az élek, ami mentén javítunk. A V5 pont is bejön a játékba. 9 távolságra lesz elérhető. Mert 2-3-1. Tehát a V5 is bejön, összesen 9, itt 5 már megvolt, tehát oda egy 4 súlyú megy. És akkor itt jön az, amit mondtam, hogy a V6 az nem javul. Tehát az, hogy minimális számú élünk van, az azt jelenti, hogy mondjuk nem szerepel itt egy olyan él, aminek legalább egy a súlya. Ugye, mert javítani nem javítunk, tehát hasznos él biztos nincsen, de az ilyen ott van, de haszontalan élek azok nem szerepelnek. Ha ez a feltétel nem lenne ott, akkor végigcsinálnánk az egészet, és utána mindenhova így ki lehetne számolgatni, hogy minimum mekkora súlyú éleket tudok még úgy ingyen berakni ahhoz, hogy a mátrix ne változzon. Ugye, ha egy elég nagy súlyú élet rakok be, akkor ez a V6 ez ugyanannyi marad, mint amennyi volt. Attól még, hogy itt lenne ez az él. De ő nincs. Jó, most a legkisebb, ezt megint a táblázatból puskázva, a V4 vagy a V6, legyen mondjuk a V6. Tehát a V6 belekerül a kézbe. Bocsánat, itt már akkor óvatosan bánjunk a dologgal, mert ugye az van ráadásul a feladatban, hogy az összes olyan gráfot meg kell adni, tehát lehet, hogy több gráf van, és itt ugye vagy az van, hogy a V4, vagy az van, hogy a V6 a legkisebb. És ami történik, ha megnézitek, V1, V2, V3 akár már el is felejthető, ami történik az az, hogy a kettő közül a V4, V6 közül valamelyiket kiválasztjuk, és onnan a V5-be történik egy javítás. Tehát van valamelyikből egy kettősúlyú él a V5-be. Ezt húzom feketével, jó? Vagy innen, van egy él, aminek 2 a súlya. akkor a V5-nek a távolsága az 8-ra javult, tehát hogyha eredetileg a V6-ot választottam, akkor a V4-et választom, hogyha eredetileg a V4-et, akkor a V6-ot, tehát most választom a másikat, és ez tovább javítja a V5-nek a távolságát. Jó, ez megvan a táblázatból? 9-ről az első él az 8-ra javítja, a második él pedig 7-re. Ami ahhoz képest, hogy eredetileg mind a kettő 6 messze van az kiinduló ponttól, ugye az egyik az 2 hosszú, a másik pedig 1 hosszú. Tehát attól függően, hogy előbb az egyiket választom, aztán a másikat, vagy fordítva, az egyikkel 2 hosszú, a másik 1 hosszú. Tehát a felső esetben ugye az van, hogy a V6, V5 él az, amelyik 2 hosszú, és ez lesz 1 hosszú. Ez lesz az ilyen kis négyzettel jelölt eset. És a piros körrel jelölt esetben pedig ugye ez az 1 hosszú, és ez a 2 hosszú. Tehát ez a két gráf van, ez a két eset van. Ugye azért ez egy ilyen kitalált példa, el lehetne ezt bonyolítani, tehát nem mindig ilyen, itt már látszik, hogyha most itt egyebek is bejönnének, akkor sokfelé ágazhatna azért itt az, hogy milyen gráfokra van ugyanaz a mátrix. Jó? Tehát ahol egyenlőség van és választhatok, ott erre vigyázni kell. Ennyi a trükk. Jó. Rendben van. Kupacosat kérdeznék akkor még. A feladat soron a 9. feladat. Igazoljuk, hogy egy n elemből álló bináris kupac felépítése legalább omega, tehát legalább omega n összehasonlítást igényel. Tehát legalább n nagyságrendű. Mivel ordo n lépésben az előbb mutattunk egy algoritmust, ami felépíti a kupacot, ez azt jelenti, hogy az az algoritmus konstans szorzó erejéig optimális. Hiszen ennél gyorsabban nem lehet. Na, ez miért van? Ez egy trükkös feladat.
Az jó, hogy azt mondjuk, hogy elkezdjük felépíteni, és a legjobb az, hogyha mindig egy ilyen nagyobbot húzunk előrejük ebből a zsákból, vagy ebből a zsákból. Szóval a legjobb esetben is így kellene összehasonlítást, hogy így felépítjük a fájlászat.
Igen, ugye az a veszélyes, és azért van nagyon kevés ezekből a legalábbos bizonyításokból, mert ez a legjobb, legrosszabb eset, ez úgy mi szerint? Tehát lehet erre felé menni.
Hát és az, hogy a legjobb esetben mindig nagyobbat húzunk, mint amilyen a szűrője volt.
Igen, de akkor úgy végül is egy esetet néztél végig, ott bebizonyított, hogy annyi, és ugye arról még nem mondtál semmit, hogy miért ő a legjobb eset, vagy miért ő a legrosszabb.
Tehát, mert nem kell cserélgetni semmit.
Na jó, de hogy más esetekben, amikor mégis kell egy párat cserélni, miért nem lehet, hogy ott mégis jobban járunk, gyorsabban, kevesebb összehasonlítással megvan. Azt írom, hogy most ez összehasonlítás számra vonatkozik. Tehát az alapvetően egy jó gondolat, amit így ettől a példától tök független, sokkal általánosabban szeretnék javasolni, hogy a legjobb és legrosszabb szavakat ne használjuk az EH-ban. Mert, bocsánat, a legjobb eset és a legrosszabb eset szavakat. Mert ez általában nulla pontos megoldáshoz vezet. Itt ugye az a baj vele, hogy most azt mondtad, hogy legjobb, de nem definiáltad valahogy, hogy mitől legjobb, és hogyha annál egy rosszabb esetet veszek, akkor az miért nem járhat kevesebb összehasonlítással? Jó, de a triviális dolgok 50%-a meg nem igaz. De tényleg, tehát nem az EH-kon úgy általában. Most ez nem ide tartozik, de volt egyszer egy ilyen valami hallgató, aki egy ilyen SQL feladat volt, nyilván nem algából, és valamit reklamált, hogy de hát az ő megoldása jó, mert így egy sorba leírt egy query-t, és akkor azt hitte, hogy aki a ZH-t javítja, az ilyen SQL parser, és akkor az, tehát ott is az van, hogy leírunk valami megoldást, és utána megindokoljuk normál esetben. Na most ő így leírta a query-t, és akkor így nem indokolt semmit, és erre úgy akkor ilyen szigorú szabályok voltak, hogy indoklás nélküli query az nulla pont. Mert így 400 dolgozatot nem lehet máshogy javítani, hogy jaj, de pedig milyen szépen, meg mizé. És akkor jött, és így reklamált, meg minden. És amikor így Mit tudom én, körülbelül 5 percig vitatkoztunk ezen, hogy hát most tényleg nem tudok mit csinálni, ne haragudjon, előre megmondtuk, mit tudom én, 0 pont. És 5 perc után így elkezdtük nézni a query-t, hogy de hát mondta, hogy hát látszik rajta, hogy jó, meg hát ez, érted, hát most mit kell ezen magyarázni. És akkor úgy 5 perc után elkezdtük nézni a query-t, hát úgy több sebből vérzett. Tehát, hogy addig nem nagyon nézegettük meg, hogy konkrétan mit csinál, de hogy egész biztos nem azt csinálta, amire ő tervezte. Úgyhogy a másik veszélyes dolog, de most halál komolyan mondom, hogy ami triviálisnak látszik. És hát szóval nagyon jó a gondolat, pont ennek a nehézsége az, ami azt mutatja, hogy vagy, szóval ezért van nagyon kevés ilyen jellegű feladat, és látni fogjuk, hogy itt sem abból jön ki, hogy ha így csináljuk, ha úgy. Ugye ha ordó, tehát felső korlátot akarok bizonyítani, akkor nagyon egyszerű dolgom, mert adok egy darab algoritmust. Azt mondtam, hogy ez az. És azt végignézem. Tehát ott tudom, hogy ez annyi lépés, hogy az annyi. Most itt ugye legalább ennyi, tehát a világ összes algoritmusa közül a legügyesebb is használ ennyi lépést. És nyilván valami olyat kell csinálnom, hogy a világ összes algoritmusára igaz legyen. Ugye, úgyhogy akkor ezt most le fogom lőni kicsit. Arról már lehet, hogy esett szó, ha meg nem, de szerintem erről volt, hogy ha n-elem közül ki akarom választani a legkisebbet, akkor ez hány lépés? N-1, mert ugye meg tudjuk csinálni, ez már biztos volt. Miért nem lehet azt kevesebb lépésben megcsinálni, mint N-1? Ezt a felét... Igen, ezt a felét hadd hagyjam ilyen plusz házi feladatnak, jó? Ezt most nem akarom lelőni, ezzel lehet gondolkodni, ez nem bonyolult. Tehát N-1, vagy N elem közül a legkisebbet ki akarom választani, azt N-1 lépésben meg tudjuk csinálni. Egy lépés egy összehasonlítás, tehát N-1 összehasonlítással megoldható. Miért nem oldható meg kevesebb, mint N-1 összehasonlítással? Jó, ez a része akkor maradt házi feladat. Ezt viszont akkor ennek segítségével oldjuk meg. Tehát tudjuk, hogy n elemből a legkisebb az ugye legalább n-1 összehasonlítást igényel. Tehát itt azt is írhatom, hogy omega n, hogyha úgy jobban tetszik. Akkor ebből triviálisan hogyan következik, hogy kupacot nem tudok omega n-nél gyorsabban építeni? Van köze egymáshoz. Most már ugye ezt a tényt föl tudom használni. Tehát az egész ilyen világ összes algoritmusa, meg mit tudom én, trükközés, azt ebbe a feladatba itt elrejtettem. Oké, hogy nem oldottam meg, hanem azt mondtam, hogy házi feladat. De most már ezt föl tudom használni. Igen? De halljuk most már. A világ összes algoritmusa. Jövök, feldobom az elemeket valahogy az az algoritmus, hogy így dobom fel őket, és kupac lesz, amikor leesik. De tényleg, tehát nem tudok semmit mondani az algoritmusról. Nincs olyan, hogy amikor beszúrogatom, vagy nem. Ugye? Hanem bármi. Tehát mondok egy algoritmust. Mondok egy algoritmus, bocsánat, és te erre azt mondod, hogy hülye vagy, hát ez nem így kell. És akkor teljesen igazad van, mert én nem az összesre mondtam el, hogy mi miért van. Tehát az ilyen alsó korlátbizonyításoknál nem tudom azt mondani, hogy amikor az algoritmus azt csinálja, hogy, mert nem csinálja azt. Tehát ez nagyon jó, hogy előjött, meg hogy ugye látod te is, hogy mi a baj vele. Igen? Hát, hogyha majd jövő órán megbeszéljük, hogy miért van, akkor már ZH-n is lehet mondani. Kivéve pont ez lesz a példa, de akkor meg az lesz, hogy le kell írni a megoldást. Tehát jön valaki, én ezt tudom, jön valaki, és azt mondja, hogy log n lépésben n-elemből fölépít egy kupacot. Van egy csoda algoritmusa, ami algoritmusról én annyit tudok, hogy egy ilyen doboz, fekete doboz, tehát így most piros. De hogy ide bemegy n elem, és kijön belőle a kupac, és ez ordó log n lépést végez. Mire használom én ezt a dobozt? Na, érdekel engem a kupac? Hát különösebben nem, ugye van ez az ilyen fickó, idejött, mutatott egy ilyen színes dobozt, és akkor itt valamit kezd egy kupacra, ez nem érdekel. Én ennél ebből a legkevesebbet szeretem kiválasztani, ebből a legkisebbet szeretem kiválasztani, ebből élek. Ilyet vállalok óránként 20 ezer forintért. Oda jön a fickó, azt mondja, hogy van neki egy ilyen doboza. Megéri-e nekem ezzel a fickóval szóba állni? Hát meg, szóval megveszem, vagy kibérelem a dobozát, mert én meg ugye azzal foglalkozom, hogy ennél ebből a legkisebbet. És hát a kupac az még csak idáig tart, tehát itt volt ez egy kupac. És akkor azt mondom, hogy álljunk össze, ugye én odaadom az ennelemet, ő épít belőle egy kupacot, ebből a kupacból én végrehajtok itt egy mintörhívást, és megvan a legkisebb. Ugye? Most amit én csinálok, azon kívül, hogy összehozom a bulit, azon kívül az egy darab lépés, a mintör. Ráadásul most nem is az van, hogy utána helyre kell, tehát igazából ez nem is egy mintör, nem kell helyreállítanom a kupac tulajdonságot, csak meg kell fogjam a kupac gyökerében lévő elemet, és azt mondom, hogy ez a minimum. Mert utána már nem érdekel, hogy mi marad. Tehát amennyi idő alatt a kupacot felépítem, annyi idő alatt tudok minimumot is találni. Magyarul nem építhetek föl kupacot gyorsabban, mint amennyi idő alatt meg tudom találni a minimumot. Mert ha majd otthon belátja mindenki házi feladatgyanánt, most már nem kell olimpiát nézni, tehát rengeteg időtök lesz, ezt belátjátok, akkor ebből az is következik, hogy kupacot sem tudok gyorsabban építeni. Mert ha a világ összes algoritmusára igaz, hogy legalább N-1 lépésben találja meg ennelemből a minimálisat, akkor arra az algoritmusra is igaz, ami azt csinálja, hogy ennelem kupacot épít, veszi a minimálisat, kész. Jó, tehát itt nem lehet olyan, ami ennél gyorsabb. Oké? És az egyébként sokkal többet mond, mint hogy most itt kupac meg minimális. Az összes olyan feladatnak, ami vagy bizonyításnak, ami ilyen bonyolultsággal kapcsolatos, tehát hogy vannak egyszerű meg bonyolult problémák, erről majd lesz szó, hogy most kicsit ezt jobban definiáljuk, és hogyha egy problémáról be akarom látni, hogy egyszerű, mit csinálok? Megoldom, és azt mondom, hogy itt a megoldás, nézd, milyen egyszerű volt, nem? De komolyan, az 5 meg 4 problémáról hogy tudod belátni, hogy egyszerű megoldani? Azt mondod, hogy nézd, 5 meg 4 egyenlő 9, milyen gyorsan kijött. Hogy tudod belátni egy problémáról, hogy bonyolult? Elkezded megoldani, és azt mondod, hogy nem jön ki. Hát, oké, nem jött ki, akkor ez ugye két hiba lehet. A probléma lehet bonyolult, a másikat meg nem merem említeni. Tehát, úgy tudom belátni egy problémáról, hogy bonyolult, hogy lesznek bizonyos problémák, amikről már mások belátták, hogy bonyolult. Vagy, de komolyan. És azt mondom, hogy egy általuk bonyolultnak hit problémát is egyszerűen meg lehetne oldani, ha az én problémám egyszerű lenne. Tehát ebben van egyfajta ilyen csavar, de ugyanaz a csavar, ami már itt is megvan, majd ott emlékezzetek. Tehát erről a problémáról már mások, most éppen ti otthon, beláttátok, hogy bonyolult. Mert legalább nem ez lesz a bonyolultságnak a definíciója, de most legyen ez, amit bonyolultnak hívunk, mert sok lépés kell hozzá. Ugyanaz a másik problémát sem tudom ennél egyszerűbben megoldani, mert akkor ezt is meg tudnám oldani egyszerűbben, gyorsabban. Ugyanez lesz a logika. Csak majd ilyen szép definíciók lesznek hozzá, meg minden. Jó. Rendben? Van akkor ez így? Még amit gondoltam, nem tudom, ez mennyire fér bele, a hatos feladat, hogy adjunk hatékony algoritmust egy kupac tizedik legkisebb elemének a megtalálására. Ha általános akarom mondani, akkor a k-adik legkisebb elemének megtalálására. Ezen még egy pár percet töprengjünk. Jó, gondolkodás nélkül mit tudunk rámondani? K darab mintör. Az hány lépés? Tehát az első algoritmus, amit mondunk, az az, hogy K darab mintör. Mindegyik kitörli a minimálisat, fölhozza a következő legkisebbet a gyökérbe, igazából akkor ugye K-1 darab is elég, de tök mindegy. K darab mintör, hány lépés? Ugye K-szor log n lépés. Tudunk-e jobbat? Még gonosz a feladat, mert azt mondja, hogy hatékony algoritmust adunk, tehát ezt így soha nem lehet eldönteni, hogy akkor ez most már jó-e. De hát azt azért úgy sejti az ember, hogy nem feltétlenül ezért járna a 10 pont, mondjuk egy ZH-n. Mit csinál egy mintör? Felhozza ezt, és adott esetben miután felhozta, leviszi valameddig. Hol van a kupacnak a tizedik legkisebb? Térjünk vissza a tízre. Tizedik legkisebb eleme hol lehet a kupacnak? Az első 10 szint valamelyikén. A k-dik legkisebb az első k szint valamelyikén lehet. Ugye? Ez világos? Lehet, hogy ha pechem van, éppen a k-dik szinten van. Ugye a gyökér volt az első szint. De az biztos, hogy az első k szint valamelyikén van a legkisebb elem. Akkor mit tudok csinálni kapásból? Hát akkor ez itt tényleg csak nyugnek van, tehát ha mondjuk k egyenlő 10, akkor ez itt ugye 2 a tizediken mondjuk, és hogyha van 6 milliárd eleme, vagy akár 6 milliárd szintje a kupacnak, akkor mindig ilyen 6 milliárd szinteket járok végig, ahelyett, hogy 10 szintet járnék végig. Tehát holott ezeknek biztos nem lesz semmi szerepe. Tehát a második algoritmus az az, hogy k szintet tartunk meg, majd utána mi történik? Utána jön a k darab mintör, vagy mintör. Az mennyi lépés, vagy hány lépés? Mennyi? Fú, nem sok minden elhangzik. K négyzet? K log K. Mi volt még? Hát nézd, ugye hány darab mintör van? K darab mintör van. Egy mintör az hány lépés? Szintszám. Tehát arra most akkor vezessek be nyugodtan egy másik változót, ahol az L az ugye az K szintű fában lévő elemeknek a száma, az mennyi körülbelül? Ez körülbelül 2 a k-adikon. Tehát a log L az akkor k. Ez a k négyzet a nyerő. Jó, tehát arra vigyázni kell, hogyha k szintet hagyok meg, akkor 2 a k-adikon darab elem maradt meg. Sőt, bocsánat, akkor most ezt így jól végig kitekertük, de ha egyszer azt mondtam, hogy k darab szintet hagyok meg, akkor k darab szintet hagytam meg. Tehát ezt onnan is lehetett volna látni, hogy akkor k darab szint van. Akár ilyen egyszerűen is. Jó? Aki szeretne, gondolkodhat rajta. Nem tudom, hogy mi a legjobb algoritmus, de van egy, amelyik viszonylag egyszerű, tehát egy egész kevés ötlettel kijön, és az tényleg k szor log k. Kis trükk azért kell hozzá. Jó? Akkor mára ennyi, köszönöm szépen. Házi feladatnak maradt akkor ez a legkisebb, illetve maradjon akkor ennek a befejezése még házi feladat, jó?